nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most az elmúlt évek legnépszerűbb zenés színpadi művét, a Pál utcai fiúkat járjuk körül. Molnár Ferenc ifjúsági regényét Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián dolgozta át a Vígszínház nagy színpadára. Az előadást Marton László rendezte, a dramaturg Radnóti Zsuzsa volt. A darab a 2016-os bemutató óta tomboló siker. Most Dés Lászlóval és a Bokát alakító Wunderlich Józseffel beszélgetek.
Mit tudtok arról, hogy a regény színpadi adaptációja az nagyon nehezen született meg? Úgy tudom, hogy még Andrew Lloyd Webber sem kapta meg kezdetben a jogokat. Mi volt ez a nagy tilalom sokáig, amíg átad szabott mindennek?
Hát tudtunk róla, igen, mert egyszer már ez nagyon-nagyon régen gondolkodtunk ezen Péterrel, Gesztivel, hogy esetleg ebből lehetne csinálni valamit, de azt is tudtuk, hogy ez nehéz lesz, mert nem adják a jogot, a jogutódok. Különösen Ádám, Horváth Ádám,
a tévés,
leszármazott, és most nem jut eszembe a Sárközi, azt hiszem, aki Angliába élt. Ők ketten voltak a hangadók, és nekem volt egy olyan gyanúm, hogy ebben nem művészi szempontok szerepelnek. Arra vártak szerintem, hogy vagy a West Endről, vagy a Broadwayról őket megkeresik. Vártak a nagy lehetőségre.
Mikor és hogy tört meg a jég végül is?
Úgyhogy 9 jogutód van. Volt. Horváth Ádám meghalt. Azért van 9, mert a Lukin testvérek, a híres zenepedagógus Lukin Lászlónak a gyerekei lettek az örökösök, és ők azt mondták, fellázadtak, hogy ezt meg kell már csinálni, mit tudom, 10 év múlva vagy 8 év múlva lejárnak a Molnár jogok, ugye, mert a szerző halála után 70 évvel lejárnak a jogok, és meg kéne csinálni. És úgy látszik, meggyőzték a Horváth Ádámot, meg a Sárközit, és akkor megkeresték a Gesztit, és a Geszti megszólt nekem, hogy szabad a pálya. Így kezdődött. Hoztunk egy döntést, ebben mindjárt egyetértettünk, hogy a színház nem múzeum, egy több mint 100 évvel ezelőtti, mert a darab viszont a 19. század végén játszódik, tehát a Molnár gyerekkorában. Nem fogunk egy nosztalgikus világot csinálni. Tehát ez a Grecsótól egy igazi nagy kunszt volt, és egy nagy dolog, hogy ő ezt meg tudta oldani, hogy modernított a nyelvezetem, beleír dolgokat, ami közelebb hozta a dolgot, de ugyanakkor megtartotta a molnári világot is. És ehhez a remélem, hogy a zene is hozzájárul ehhez, hogy közel hoztuk a mai fiatalokhoz ezt a darabot.
Egy valami biztos, hogy rengeteg vita és rengeteg helyzet, amiben bele kellett, hogy álljanak a Laci is, a Marton tanár úr is, nyilván a Grecsó is, akár a Geszti is. Végig-végig jelen voltak a próba folyamat alatt, folyamatosan alakult a darab. Ha a Marton azt mondta, hogy ez itt nem jó, újra kell írni, máshogy kell, hogy kezdődjön, máshogy kell, hogy vége legyen, akkor a Laciék vagy az volt, hogy egyből rugalmasak voltak, vagy elindult egy óriási vita, amit megvívtak, és utána jutottak valamire. Szóval, hogy az, hogy iszonyatos, intenzív és szenvedélyes viták voltak, szerintem ez biztos, hogy egy nagyon fontos tényező.
Köztetek is volt vita? Tehát adott esetben Martonnal és ti is leálltatok vitatkozni?
Nem.
Azért nem, mert nem mertetek, vagy azért, mert nagyjából egészében egyetértettetek?
Nem. Azért, mert azt láttuk, hogy ők olyan szinten vérre megy a párbaj néha az alkotók között, hogy mi azt éreztük, hogy mi nem akarunk ebbe a párbajba így beleszaladni. Tehát, hogy, vagy én legalábbis ezt éreztem. Aztán, amikor természetesen a Lacival külön foglalkoztunk a zenével, amikor stúdióztunk, akkor beszéltünk, akkor hozzátettünk szólamokat, vagy voltak mondjuk szólamjavaslataim. Egy-két dalnál, amiket többnyire meg is vett a Laci, hála Istennek, nagyon boldog voltam tőle, és tényleg jó lett szerintem is. De ott egyébként mi nagyon Szóval azt éreztük, hogy nagyon erős kezű és nagyon erős akaratú alkotókkal vagyunk körülvéve, ami valójában utólag is visszagondolva egy nagyon elkényeztetett helyzet egy színésznek. Mert azt érezni, hogy ott, akik lentről nézik, és figyelik, és végigkísérik azt a másfél-két hónapot, vagy akár több hónapos próba folyamatot, ők azt érezni folyamatosan, hogy ők nagyon akarnak valamit, ez nincs mindig így.
Igen, és nagyon tudják, hogy mit akarnak.
Nagyon tudják, mert hogy mit akarnak.
Mert a Marton egymást, nagyon tudta,
hogy azonnal letépték egymás fejét ott helyben, hogyha valaki mást akart. És például egyébként ez is közre játszott abban, hogy én nekem nagyon komoly kételjeim voltak. Tehát én még elég tapasztalatlan voltam azért, amikor ezt próbáltuk sok szempontból. Most sem vagyok nagyon tapasztalt, de akkor nagyon tapasztalatlan voltam, és azt gondoltam, hogy úristen, ezek itt megölik egymást.
De előttetek voltak viták, tehát a próba az úgy nézett ki, hogy üvöltözésük fajul?
Nem üvöltözés, de látványos és teljesen egyértelmű nézeteltérések és véleménykülönbségek voltak, és meg is voltak fogalmazva. Tehát a Laci is megfogalmazta, ha valamivel nem értett egyet, a Marton is elmondta, hogy ha valamit nem úgy gondolt, és ez teljesen természetes volt. És szerintem egyébként ennek így is kell lennie. Tehát ennek így is kéne lennie. Sokkal rosszabb, amikor azt érzi az ember, hogy van egy valaki egy ilyen alkotó gárdában, aki mondjuk magasan fölülkerekedik, és akkor a többieken inkább azt érzed, hogy jó, akkor most behúzom fülem farkam, és akkor inkább nem mondom, pedig látom rajta, hogy egyébként mélyen nem ért egyet, de inkább hallgat, mert akkor jobb a békesség. Nem. Szerintem nem jobb a békesség egy ilyen helyzetben, jobb a vita, és vitatkozni kell, és konszenzusra kell jutni.
Volt egy elég csúnya szokása a Martonnak, nem tudok máshogy fogalmazni, hogy én oda mentem hozzá, próba közben odaszaladtam neki, az volt a szokása, hogy a sor között két hasáb zsője között a folyosón így rohangált föl alá, hol közelített a színpadhoz, hol jött vissza. Ha visszajött ilyen nagy elánnal, akkor elé ugrottam és suktam neki valamit, hogy mit. Ő viszont, tehát én azt gondoltam, hogy ez köztünk marad. Ő viszont üvöltve reagált rá. Tehát mindenki oda nézett, hogy a D-s valószínűleg a hülyeséget mondott, azt nem hallották, hogy én mit mondtam, csak az, hogy ő üvölt vele. Az egyik ilyen alkalommal azt üvöltötte, hogy ha legközelebb darabot írsz, akkor rendezd is meg. Kénytelen voltam visszaüvölteni, hogy ha legközelebb darabot rendezel, akkor írd is meg. Szóval körülbelül így. De ezek olyanok voltak, hogy másnap, mintha mi se történt volna. Szóval ez munka. Ez egyikünk sem, pedig igazán érzékeny mimóza lélek vagyok, de ezen nem lehetett megsértődni igazából. Kicsit ott dúltam, fultam, másnap ugyanúgy folytattuk. Laci, mi a helyzet? Mi? És melóztunk.
Geszti azt nyilatkozta, hogy tőle tanulta meg a szenvedét. Mert hogy ő benne sok volt a játékosság, bele-bele kapott dolgokba, mondja Péter egy korábbi interjúval, de hogy tőle tanulta meg a nagybetűs szenvedét. Mire gondolhatott erre, a csak azért isra, minden áron?
Az, belevetni magát egy munkába, és azt halálosan, véresen, komolyan végigvinni. Nekem vannak arra történeteim, amikor már tényleg hülyének néznek, mert annyira beleélem magam abba, amit csinálok, hogy hát elmondom, például volt egy olyan, amikor fönn vacsorázott nálunk a Kertész Imre, meg a Eszterházi Péter, meg szóval egy ilyen elég jó kis írótársaság, és vacsora közben egyszer csak elkezdtem, épp a Dzsungelkönyvén dolgoztam, és elkezdtem nekik ilyen kigúvató, szenvedélyes szemek vizével, hogy és amikor a Balú és a Maugli, és akkor a Maugli sír, mert elbúcsúzik tőle a Balú, és elmegy, és néznek rám, hát ez hülye. Ez Balú, Bagíra, Maugli, és akkor egyszer csak eszembe jutott, várjatok, és már megvolt a demo, amin fölénekeltem, Amíg őriz a szemet című, a Balú halála dalt, aminek nagyon szépen megírta a Geszti a szövegét. Akkor volt az, hogy a Pixi Ház vezetősége elfogadta a Gesztit, mert addig nagyon gyanús volt nekik, hogy mit keres ez a...
Te ragaszkodtál hozzá.
Rövid, igen, mit keres ez a rapper, rövidradrágos, ugra-bugra gyerek a Pixi Házba, egy komoly hely, és akkor azt lejátszottam nekik. És akkor láttam az Imrén is, meg a Péteren is, hogy ja, és akkor ugye kezdték megérteni, hogy hát igen, hát ez ugyanaz a dráma, csak Balúnak hívják, és nem tudom, nem Buddenbrocknak, vagy nem tudom micsoda. Tehát ez, na, valami ilyesmit érthetett meg a Péter Geszti.
Casting volt, ugye? Tehát nem az történt, hogy Marton László azt mondta, hogy rádoztaná ezt, hanem volt egy nagy ívű meghallgatás, vagy ezt rosszul tudom?
Hát speciál a, rámondtuk, hogy szóval neki nem kellett kasztítani.
Nem kellett?
Engem
hát
nem
ő király.
Hát előtte meghallgatott engem elégszer a Marton szerintem.
Mi a főiskolán?
Hát nyilván a főiskolán is, egyetemen is hallgatott, vagy jött és nézte a vizsgáinkat, de hát ugye csináltuk előtte a padlást. Azért ő hallotta, meglátta, ja. hogy mit tudok. Azért végül is ők szerződtettek le, tehát tudták szerintem, hogy kit és miért hívnak a Víg Színházba.
De egyébként tényleg volt casting ezen túl, rajtad kívül.
Én hallottam róla egyébként.
Volt, hát ott ültünk
is. Nem ritka egyébként, ez előfordul a zenés daraboknál, ez van, ez abszolút.
Hát muszáj.
És egyébként szerintem kell is.
Ha nem tudja elénekelni, akkor baj van.
Még azt is mondanám, hogy még több kéne, és még nyilvánosabb, és még nyitottabb castingok.
Demokratikusabb, ha úgy tetszik.
Szerintem a darabok és a nézők jobban járnának.
Látsz olyat, ahol nem feltétlen a legjobb megoldásokat nekem választják?
Igen. Látok. Látok. De hát ez mindenkinek szíve joga, tehát ez nyilván van egy producer, vagy van valaki, vagy egy cég, aki ugye tolja egy produkcióba a pénzt, és akkor nyilván azok ráhatnak, hogy ki lehet, meg ki nem lehet. Szerintem ez nem tesz jót feltétlenül a művészetnek, de hát ez van, ez jelen van.
Azt mondtad, hogy ő király. Igen. Tehát ő annyira, és lehettek nyugodtan, hogy mondjam, a kötelező udvariasságon felül, ő annyira kiemelkedett a kezdeti szereplőgárdából, és ugye magától értetődő volt, hogy Wunderlichnek ebbe benne kell lenni. És
hát abszolút, mert oda Józsi zenész, és zenész füllel és fejjel gondolkodik. Tehát ez nekem egy átli nagy meglepetés volt, mert én nem ismertem őt, és én nem láttalak a padlásban, én a padlást nem is tudom, mikor láttam utoljára, 40 éve, nem tudom, micsoda. Tehát egyszerűen döbbenet volt, tehát hegedű művésznek készült, és ezt már talán mindenki tudja, hogy legalábbis sokan. Elképesztő hallása van, fantasztikus hangja, fantasztikus hangterjedelme, és közben pedig egy baromi jó színész. Na most ez így együtt azért nagyon ritka. Tehát ő tényleg muzsikusként is tud működni, nem csak színészként. Ez egy ajándék egy zeneszerzőnek, azt kell, hogy mondjam.
Te azt mondtad nekem, mi beszélgettünk egyszer a Víg Színházban egy talkshow keretében, igen, hogy te azt hitted az utolsó két hetet leszámítva, hogy ez bukás lesz.
Igen.
De miért?
Igen.
Ezt nekem nem mondtad.
De ezt többféleképpen is, és több beszélgetésben megfogalmaztam már. Pont ezért, mert nem volt még ebben tapasztalatom, és egyébként a dolog elcsúszhatott volna abba az irányba is, hogy ők felfalják egymást, az alkotók. Felfalják egymást, és az akarat érvényesítésben eltűnik a kezdeti valódi tiszta szándék. De hála Istennek nem tűnt el. Tehát az valahogy mégiscsak találkoztak ezek a vágyak. Ezek
kicsit kétségbe is voltatok esve?
Nagyon.
Nagyon.
Én nagyon a főpróba héten nagyon. Nagyon igazságtalannak éreztük, kollektíven egyébként, tehát az egész fiú csapat, amikor nagyon sok részt, amin mi rengeteget dolgoztunk a Csabával és az Andrissal, kihúzott a Marton.
Ezek a csata jelenetek, ugye?
Tanár úr, a csata jelenetekből nagyon sokat, de egyéb koreografikus és ritmikus elemeket, olyanokat, ahol ő azt érezte, hogy nincs arányban, vagy túlságosan megakasztják nyilvánvalóan a történetet. Ott azokat egész egyszerűen kihúzta. Én akkor a főpróba héten azt éreztem, hogy a munkánknak, az elvégzett munkának a 80%-át kihúzza a rendező. És ez egy olyan furcsa, tüzes dacot és makacságot váltott ki belőlünk, hogy azt mondtuk, hogy nem érdekel, akkor abban a 20%-ban, ami maradt, abba belerakjuk az egészet. És valójában ez az, amit például a Marton nagyon tudott. Hogy tudta jól, hogy az, amit ő kihúz, az nem vészkárba.
Ugyanakkor, ha azt mondod a kezedbe, vagy két héttel előtte azt érezted, hogy ez még lehet, hogy egy nagy perec is lesz. Biztos, hogy nagy felismerés lehetett az, amikor azt mondtad magadba, hogy a 700 állt neki. Ez lehet, hogy egy korszakos történet, ami most itt létrejött. Az mikor volt?
Hát nem volt ilyen.
Nem volt ilyen?
Őszintén nem volt, mert én nem éreztem ezt soha. Most meg majd szerintem, hogyha majd pár év múlva teljesen kiszállok a darabból, akkor majd elkezdek majd úgy ránézni, hogy azért ez nagy dolog, hogy ennek része volt.
De hogy mi volt a gátja, hogy ez még nem ért le neked?
Hát dolgozom benne. Hát nekem nem az a dolgom, hogy nekem az
hogy meghatódjon saját
nekem nincs azon, nekem nincs azzal a dolgom, hogy ezt én kívülről lássam, vagy megítéljem, akár pozitív, akár negatív irányba. A dolognak a hibáit, a hiányosságait a mai napig bentről szenvedem, és dolgozom rajta. A magam részéről is, a színház részéről, a csapat részéről, tehát amikor valami probléma van, azzal ugye nap mint nap találkozom, megyek be, játszom, felkészülünk rá, és beleütközünk problémákba, felújító próbákon, beugró próbákon.
Beleesel a farakásba.
Úgy van, tehát újraáll
is volt, ugye, hogy
igen. Olyan is volt, igen, de olyan lesz. Is volt. Olyan is volt.
De hát ilyen veszélyes történet volt.
Igen, nagyon. Újra és újra. Ott le is rokkanhattam volna.
Az egy mázlió.
El tudod mondani két mondatot?
Igen, ez egy stift. Egy ilyen vas stiftekkel voltak rögzítve ezek a farakások, és az a falap is, ami a tetején van, az is ilyen stiftekkel volt rögzítve. Ezeket a díszletelemeket eredetileg úgy tervezték, hogy szét lehessen szedni és össze lehessen rakni, mert csak úgy fért el a raktárba. De aztán eljött az üdvös idő, hogy elfért a raktárba egybe, és onnantól kezdve egybe tolták ki, és hozták vissza. És ahogy tologatták, ezek a stiftek elkezdtek szépen kimászni belőle, meglazultak, és ezek a stiftek elengedték ezen az előadáson azt a falapot, és az gyakorlatilag egybe ez a falap. Hála Istennek én ilyen félterpezben érkeztem rá. Hála Istennek a talpam alatt maradt, de ha nem maradt volna, akkor én ilyen vas lécek közé zuhanok be 3 méterről. Így a talpam alatt maradt ez a falap, így csak oldalt a combomon, vállamon, itt-ott lettek komolyabb zúzódások, illetve részleges szalagszakadásaim térdemben, bokámban. De nagyobb gond nem lett, hál' Istennek. Tehát, hogy ezt egy pár hónap alatt utána igazából teljesen le tudtam küzdeni. Nyilván mondjuk a térdemnek volt utána még, voltak még utózöngéi, de hogy nem lett nagyobb baj. De ha mondjuk nem marad a talpam alatt ez a falap, akkor lehetett volna sokkal nagyobb baj is.
Gondolom, ilyenkor dermedt csend, ami hát fogadja
mindezt. Az durva volt, igen.
És nem lehet tudni, hogy mi van a főszereplővel. Egyáltalán ki jön-e onnan.
Az durva volt, még én sem tudtam, hogy mi van a főszereplővel, mert egyszer csak az volt, hogy ugye ugrottam a farakás tetejére, és egyszer csak én is csak azt mondtam, hogy van egy nagy durranás, és körülnézek, és nincs körülöttem senki, és semmi. És sötétség, úgyhogy is bent voltam a farakás belsejében. Tehát egy jó pár másodperc kellett nekem, és megértsem, hogy hol vagyok.
De tudtad folytatni az előadást, ugye?
Igen. Akkor még igen, utána már igen, hát utána már nem. Tehát hát úgy volt, hogy akkor még a szünetig megcsináltam rendesen, és aztán a második felvonást meg már sántikálva, és jegelve, és borogatva, és érzéstelenítve, és nem tudom én mit. Tehát, hogy ott akkor már beavatkozni kellett, és aztán utána meg folyamatosan jártam ugye hát orvoshoz, rehabilitáció, stb. Tehát az...
Nem leragadva annál a témán, hogy azt mondod, hogy még lehet, hogy nem fogtad föl igazán, hogy minek lettél a részese. Szerintem nagyon jó könyv Pamuknak, az Ártatlanság Múzeuma című könyv, és annak az első mondata így szól, nekem egy fontos mondat, ez volt életem legszebb pillanata, kár, hogy nem vettem észre. Hogy te ettől nem félsz?
Nem, mert én az öröm az ott van bennem. Tehát én ezeket óriási örömmel és eufórikusan élem meg, de nem azt gondolom, de nincs rálátásom, hogy ez valami történelmi esemény. De utólag most egy kicsit kezd olyan érzésem lenni, hogy mondjuk részt veszek a padlásban is, ugye, rádiósként, és érzem, hogy a padlásnak mi a kultusza. Érzem, hogy mi a kultúrája. És hát tudom, hogy ők, akik az első csapat voltak a padlásban, ők se tudták, fogalmuk se volt. A próba folyamat alatt se, és aztán még az első előadások alatt se, hát fogalmuk se volt, hogy mibe csöppentek bele. És ezek nem tudom, hogy hogyan vannak, ez a sors, vagy kinek a jóistennek a játéka, de ebbe belecsöppenünk ugyanúgy, mint ahogy rossz dolgokba is belecsöppen az ember, úgyhogy nem veszi észre, jó dolgokba is néha. És ez így szép.
A ti esetetekben mikor volt, ha volt ilyen pillanat, hogy úgy szemérmesen egymásra néztetek, és a tekintetetekben ott volt, hogy
már a Péterrel?
Akár a Péterrel, akár a Grecsóval, akár a Martonnal. Tehát hallgatólagosan volt egy ilyen fejbólintás, hogy megvan.
Nem volt könnyű a helyzet, mert a Marton Lacinak volt egy nagyon jogos, ugye ő Amerikában is sokat rendezett, és nagyon ismerte az amerikai színházi világot, és ott van egy, a zenéseknél különösen egy olyan megoldás, teszt, próba, hogy mondjuk ha New Yorkban van egy bemutató, akkor elviszik valahol a vidékre, egy ilyen egy hétre, vagy pár napra, és csinálnak ott próba előadásokat. Hát magyarul a Broadway-n erről senki nem tud, csak ott a lokálisan, ahol bemutatják, lehet, hogy az is egy nagyváros, csak nem tud, nem, nincs róla cikk, reklám, és ott megnézik az emberek. És hogy reagálnak? Ott ül az egész stáb, a dramaturg, az író, a zeneszerző, a, nem tudom, a rendező, és jegyzetelnek. Erre reagált a közösség, jól reagált, rosszul, nem működik. Tehát még visszahozzák, és egy fél évig dolgoznak rajta a tapasztalatok alapján. Csinált 3 tesztelőadást júniusban. Az egyiket nyugdíjasoknak csinálta, a másikat gimiseknek, a harmadikat meg általános iskolás. Egy ilyen, és mind a 3, és még nem volt teljesen kész a darab, hát működött meg minden, de hát közel sem érte el azt a szintet, amit aztán majd novemberben. De arra jó volt a tapasztalat, hogy kiderült, hogy ez baromi nagy siker lesz.
Tudomásom szerint Jovics, lehet, hogy rosszul tudom, Eszenyi kezdetben ahhoz ragaszkodott, vagy az volt a koncepciója, hogy nagyon hozzátok kötődjön egy-egy figura, tehát nem engedte, hogy ezt lekettőzzétek, vagy hármashozzátok, ugye? Ezt jól tudom. Az neked alkotóként okozott-e, szűk körbe vagyunk, szoktam volt mondani, tudunk titkot tartani, féltékenységet, hogy egy idő után meg kellett osztozni egy-egy szerepen.
Dehogy is.
Nem?
Nem, nagyon örültem neki. Meg én mindig mondom, hogy jöjjenek a fiatalok, tehát, hogy én nagyon boldog vagyok tőle. Én nem mindenhol voltam egyből elfogadva, amikor fiatalon érkeztem szerepeket átvenni. Ez a Víg Színházban is így volt, hogy éreztem több irányból is komolyabb távolságtartást, hogy ki ez a kis ugribugri, nem tudom én kicsoda.
Ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Hát úgy, hogy nyilvánvalóan érzed, hogy egy próbán mondjuk úgy szólnak hozzád a kollégák, hogy nem tekintenek egyenrangú félként rád.
Mindenki előtt adott esetben?
Adott esetben természetesen.
Te erre tehát, hogy reagálsz?
Hát elfogadom, hogy alárendelt szerepben vagyok. Tehát természetesen. Tehát én ebből soha nem csináltam ügyet. Tehát
megsokszorozza a bizonyítási vágyad?
Nem tudom. Hát én nem tudom, hogy azt még meg lehet-e még sokszorozni, mert bennem nagy. Bennem eleve nagy a bizonyítási vágy. Nem töri le, hanem annál inkább érzem, hogy fontos, hogy van bennem.
Ennek a darabnak van egy kultikus dala, a Grund. Most én pár nappal ezelőtt megnéztem újra a Pál utcai fiúkat pont a készülés jegyében, és már nem tudom, hanyadik előadás ez, de van egy olyan erős koncertélmény a végén, hogy emberek könnyeznek, fölállnak, és valami egészen katartikus lesz a vége. Ezt ti tudatosan így terveztétek meg, nevezetesen, ezt csak én próbáltam így kitalálni, hogy így van egy nem annyira szomorú és melankolikus vége a történetnek, tehát hirtelenjében nem úgy megyek el, hogy egy fiú halálát kellett végignéznem, és oda minden, amiért küzdöttek, hanem emelt fővel, gombóccal a torkom van, de mégiscsak egy felemelő érzéssel.
Nagyon pontosan látod, így van. Amikor mi ezt a Péterrel a helyére megírtuk, tehát a fogadalmi dalként megírtuk a darabba, és megszületett már rá a szöveg is. Ugye én elküldtem neki ezt a zenét, ő megírta rá a szöveget, majd visszaküldte, már találkozni se kell a mai világban, csak ilyen MP3-akon küldözgetünk. És akkor láttam, hogy megvan. Nagyon boldog voltam. Tudtam, hogy megvan a megoldás. Tudik, egészen el voltam keseredve, mert ennek az egész történetnek ez a legnagyobb baja ebben a bizonyos nagyszínházas zenés dologgal, amiről az elején beszéltem, hogy valami olyan kiméletlenül borzalmas a vége, mert nem elég, hogy ez a kedves, szerethető, gyenge kis hősünk, igazi hősünk meghal, hanem még ráadásul értelmetlenül hal meg, tehát nem egy megváltó halál, hanem az, amiért harcolt, elvész. Ő úgy hal meg, hogy nem tud róla, erről az előbb beszéltünk, de akkor is elvész. Elvész a haza, nincs már a grun. Na most így ki, tehát itt az ember azon gondolkodik, hogy a néző még ott helybe vágja fel az erejét a színházba, vagy hazamegy, megvárja, és csak otthon. Hát ez ez nem lehet. De ugyanakkor hazudni se lehet, meg hamisítani se szabad. És amikor megvolt ez a dolog, hogy tudtam, hogy ezt a végére, ez még egyszer el kell, hogy hangozzék, Marton tökéletes egyetértett, sőt, ő aztán kitalálta, hogy akkor viszont, ha mi vagyunk a grund, akkor a vörösingesek és a párucsagok ezt együtt énekeljék el a végén, mert talán akkor ez igazán nagyot szól, mert akkor ennek megint van egy jelentése.
Az összefogás és
hát
az egység.
Nem csak az, hanem hát itt vagyunk ebbe a kreclibe, ebbe a kis 92.000 négyzetkilométeren. Hát mi vagyunk a grund, nem te meg én, meg a nem tudom ki, aki ezt a rádiót nem hallgatja, hanem egy másikat hallgat, hogy finoman fejezzem ki magam. Akkor is együtt mi vagyunk a grund, meg kell oldani. Ez erről szól, hogy így. És meggyőződésem, hogy a közönséget se szelektálja ez a darab. Ide jön mindenki, mindenféle gondolkodású ember, aki úgy érzi, hogy mi vagyunk a grunt.
Grecsó Krisztiánnal egyszer beszélgettem egy egész más műsor kapcsán, és emlékszem, azt mondta, hogy ő titeket egy kicsit féltett ettől a hisztérikus sikertől az első években. Tehát, hogy akkora, olyan mellbevágó volt a hype, divatos szóval élve, a hisztérikus őrület, amit kiváltottatok, hogy aggódott, hogy nagy megzavarja a fejeteket.
Jogos, teljesen jogosan aggódott. Én nekem, hál' Istennek egyébként pont akkor, amikor ez a Pál utcai elkezdett így nagyon, nagyon berobbanni, én nekem akkor viszonylag rendbe jött az egyébként előtte nem könnyű magánéletem, tehát nekem nem sokkal előtte volt egy, hogy akkor váltunk az első feleségemmel, és akkor nekem éppen rendben jött, hála Istennek, a magánéletem, és ez azóta is rendben van, hála Istennek, és ez például nagyon kell hozzá. Tehát, hogyha az ember egyedül van, és mondjuk nincs ott mellette valaki, aki ezt az egészet végigcsinálja vele, vagy aki ezt érti, legalább az, egy-egy részét, vagy egy-egy dimenzióját érti, akkor nagyon nehéz lehet. És egyébként szerintem vannak is srácok.
Akiket megzavart?
Vannak is,
akik, nagy a csábítás.
Vannak is, akiknek nehezebb volt. Tehát én úgy látom legalábbis, hogy volt olyan köztünk, akinek nehezebb volt ezt elfogadni, vagy feldolgozni.
Mint ez mivel jár? Mire gondoltok? Nagy képüsködéssel?
Nem, zavarodottság. Ez zavarodottság. Ez olyan, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, hogy mi lesz a következő. Ugye a sikernek van egy olyanja, hogy az ember szeretne jobbat csinálni utána. De hát nem tudsz. Tehát, hogy most őszinte leszek, én azt is elfogadtam, hogy valószínűleg bármit fogok csinálni ezen túl életemben. Legalábbis én így állok hozzá. Aztán lehet, hogy lesz.
Lehet, hogy ez volt a zenit?
Úgy, hogy ami ennyi emberhez eljut, és ilyen szinten hatással van rájuk, és ilyen szinten hosszú távú a hatása időben is, lehet, hogy nem lesz ilyen több.
Dés László és Wunderlich József után Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia oktatója segít értelmezni a darab lázas sikerét. Nagyon nehezen adták oda a Pál utcai fiúk kapcsán a színpadra vitel jogát, mármint hogy musical, zenés darab legyen belőle. Ennyire nehéz alapanyag?
Én nem hiszem, hogy ez ilyen művészi tartalommal függ össze, tehát az, hogy egy jogörökös az milyen elvek mentén dönt arról, hogy mire adja oda a jogokat, ez ugye egy nagyon bonyolult ügy, ráadásul úgy tudom, hogy a Molnár Ferenc jogok teljesen szét voltak szórva sok emberhez. Ugye azért a musicalnek van egy stihje, Szóval, hogy egy
mondjuk negatív egy ilyen, felhangja?
Hát igen, szerintem hogyha, tehát nem most fantáziálok, de el tudom képzelni, hogy itt van egy nemzetközileg is jelentős és nagyon népszerű regény, ami persze, hogy az ifjúságot is megszólítja, de azért annál sokkal több, és a musical az mégiscsak egy ilyen nagyon szórakoztató színházi forma, tehát el tudom képzelni, hogy ez is szerepet játszhatott benne, tehát én, aki ugye a klasszikus zene felől érkezem, nekem egy hosszú út volt, amíg én a musicalhez eljutottam, és látom most már azt, hogy milyen fantasztikus értékek vannak benne.
Mi okozza ezt a fenntartást egyébként egy komoly zenéhez értő emberben?
Hát szerintem az, hogy a musical musical lényege a siker. Tehát, hogy egy jó musical, az mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen, és van amelyiknek ez sikerül, és van amelyiknek ez nem sikerül. Tehát, hogy ugye egy olyan magas művészeti kultúrában vagyunk, alapvetően egy ilyen 19-20. Századi örökség részeként, ahol ugye bizonyos értelemben az van belénk kódolva, most belénken értve mondjuk az értelmiséget, hogy ha valami nagyon sikeres, az biztos nem jó. De hát ez egyáltalán nincs így, tehát egyrészt, amit tudom én, a Mozart is nagyon sikeres volt a maga idején, meg a Beethoven is nagyon sikeres volt, meg hosszan lehetne sorolni a sikeres nagy klasszikus szerző, Kurták György is nagyon sikeres, tehát hogy nem, az más kérdés, hogy érdekli a siker, ugye a musical, meg általában a popzene, az ugye ezt nyíltan fölvállalja, tehát én azért vagyok, hogy populáris legyek. És akkor ez egy picit furcsa, de mondom, hogy nem ettől még ugyanúgy a populári zenében is vannak jó dolgok, meg rossz dolgok, meg a klasszikus zenében is.
Na most a Pál utcai fiúk színpadi zenés darab vitathatatlan siker. Miért?
Hát ha ezt meg tudnám mondani, akkor valószínűleg nem itt ülnék, hanem én is gyártanám a musicaleket, vagy egy céget alapítanék, amelyik musicaleket gyárt. Ugye... Tehát csak azt szeretném előre bocsátani magyarázkodásként, hogy utólag nagyon sok okos dolgot lehet mondani arról, hogy a Pál utcai fiúk mint musical, vagy zenés színpadi darab miért működik, de ez nem azt jelenti, hogy van egy recept, hogyha valaki ezt csinálja, akkor biztos, hogy sikeres lesz, mert a siker pláne ebben a nagyon életszagú, hihetetlenül sűrű létformában, ami a színház, millió összetevőből rakódik össze. Tehát, hogy nem csak azért jó, vagy nem csak azért lett sikeres a Pál utcai fiúk, mert Dés László szuper zenét írt, egyébként azt írt, mert Geszti Péternek remek dalszövegei vannak, egyébként azok, mert Grecsó Krisztián szuperül összerakta a dramaturgiát egy színpadra, hanem benne van az első szereposztásnak ez az őrületes ereje, ahol ugye Wunderlich József meg Vecsei H. Miklós játszotta a két főszerepet, tehát hogy benne van ez a jókor, jó helyen jött össze minden energia. Tehát egy példát hadd mondjak a Dés László életműből, amit ő többször nyilatkozott, meg én egyszer elhívtam egy zeneakadémiai órámra, ahol kortárs zenéről tartottam, és azt gondoltam, hogy legyen, vegyük szószoros értelmében a kortárs zenét, tehát hogy foglalkoztunk Kurtággal is, de foglalkozzunk Dés Lászlóval is, ő is kortárs zeneszerző. És ott elmesélte azt, hogy a legsikeresebb dala az ugye a Nagy utazás, ami egy Koltai Róbert filmnek a betétdala.
A Sose halunk megnek a betétdala,
de annak az a története, hogy ő azt a dalt megírta egy Vígszínházi produkció számára, egy brazil című óriásit bukott színdarab számára.
És a egy dal is... Vargas Llosa darab volt, emlékeim.
Igen. És utána, amikor egyszer csak Koltai Róbert felhívta őt, hogy hú, kellene egy betétdala, gyorsan kéne egy betétdala, most nem tudom, miért csúsztak el vele, akkor eszébe jutott, hogy itt van ez a szuper zene, úgyhogy tettek rá egy másik szöveget, Bereményi Gézával, és az a dal, ami eredetileg nem aratott semmilyen sikert, az gyakorlatilag egy pici átalakítással óriási siker lett. Tehát, hogy nem... És egyébként, hogy mondjam, Dés Lászlónak sem minden darabja ugyanakkor a siker, mint a Dzsungelkönyve, meg a Pál utcai fiúk. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz szerintem megmondani, de persze, hogyha most így utólag visszatekintve kell magyarázatot adni, akkor azt fogom mondani, hogy tényleg hihetetlen, szóval hihetetlen profizmussal van fölépítve ez az egész zeneileg is. Tehát, hogy ugye egy jó musical szerint, ugye a musical az egy nagyon furcsa képződmény, mert végső soron a musical az, amikor egy rendes, hát sokféle musical van persze, de alapvetően akár film, akár színdarab, ugye elindul egy normális színmű, beszélnek az emberek, mint mi, majd egyszer csak az egyik elkezd énekelni. Aztán vége a dalnak, és megy tovább egy teljesen normális mederben. És ugye, ami az igazi fokmérője szerintem egy jó musicalnek, hogy a dalok, amik így be vannak szúrva, azok milyenek, és hol vannak.
Tehát, hogy szervülnek-e.
És ez valami fantasztikus, ahogy Dés László elhelyezi ezeket a dalokat. Ráadásul, hogyha végignézzük a dalokat, akkor mindegyik más stílust képvisel, vagy majdnem mindegyik. Tehát van, nem tudom én, ugye a Nyitány az egy nagy dal, egy ilyen, nem tudom, popszám, ha akarom, de mondjuk az Einstein tesó, ami a pásztor fivéreknek a dal, az egy rock szám, mert ugye a rock ez a férfi energia, ami hát ebben az esetben egy destruktív energia, de ezt a rock képvisel. Amikor később újra énekelnek, akkor az egy ilyen bluesos, de az is a rockhoz van nagyon közel. Ez az egyik szál. Akkor vannak az ilyen kabarédalszerű ezek a nem tudom én, az Ilyen van például, ami egy ilyen klasszikus, vicces, a szöveg is nagyon vicces, a zene is olyan humoros, ahogy kattog, meg nem tudom. Akkor van ugye egy mozgalmi dalparódia a Vörösingeseknek a dala. Tehát, hogy nagyon világos, ilyen műfaji keretek között tartja Dés László ezeket a dalokat, és ő nem akar eredeti lenni, hanem egyszerűen csak jó dalokat akar írni mindegyik stílusban. És ezért bárki, aki hallgatja, lehet, hogy én alapvetően otthon rockzenét hallgatok, de akkor én a Pásztorok dalában megkapom, lehet, hogy én a balladákat szeretem, akkor ott van a Nemecsek halála, egy gyönyörű ballada, én nagyon szeretem a kabarét, akkor azt is megkapom, tehát hogy így utólag én ezt például azt gondolom, hogy ez egy magyarázat lehet arra, hogy mi az, amiért mondjuk zenei szempontból ez a darab ennyire nagy sikert aratott.
Geszti Péter azt nyilatkozta, hogy amíg a Dzsungelkönyve esetén nem remegett a keze, lévén, hogy itt egy veretes, nagy, mindenki számára olvasott, hozzáférhető irodalmi alapművet kellett színpadra állítani, itt azért izgult. Lát-e bármilyen fajta különbséget, hogy egy mindenki számára ennyire ismert, nagy, irodalmi kóddal rendelkező művet tettek fel a színpadra, és ez miben határozhatta meg a későbbi sikert és a hatásmechanizmust főleg?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem érzékelem azt, hogy itt tehát lehet, hogy remegett a keze, de a végeredményben szerintem ez nem érződik. Egyébként ez nagyon szép, hogy ugye a Dzsungelkönyvét sokkal fiatalabban csinálta, és szerintem ez valószínűleg a korral is jár, hogy az ember sokkal jobb, tehát fiatalon egyszerűen gátlástalanul csinálom a szuper dalszövegeket, és idősebb korban meg az ember sokkal jobban reflektál a saját tevékenységére, és akkor egyszer csak...
Meg nő a tét?
Meg hát bizonyos értelemben nő a tét, így van. Ugye ez egyszerre rejt kockázatot, nyilván egy Pál utcai fiúknak a feldolgozása, másrészt meg egy őrületes lehetőséget. Tehát mégiscsak egy olyan könyvről beszélünk, amit ugye mindenki ismer, kötelező olvasmány, ráadásul azon kevés kötelező olvasmányok egyike, amiket szeretnek a diákok, tehát ezt a saját gyerekeimen is tudom, hogy könyvként is szerették, tehát nem csak nekem a legnagyobb gyerekem még azelőtt olvasta, hogy a musical meg kijött volna, tehát hogy ilyen szempontból a kockázatok, mellékhatások és a benne rejlő lehetőségek, azok szerintem nagyon szépen kiegyenlítik egymást. Az valóban igaz, hogy ha ez megbukik, akkor az lehet, hogy egy sokkal nagyobb durranás, mármint sokkal nagyobb bukás vagy pukkanás, mint hogyha egy, nem tudom, valamilyen ismeretlenebb történetet dolgoznak föl, de hát ráadásul ugye maga a történet borzasztóan erős.
Ezért kérdezem, és lehet, hogy egy kicsit rossz hiszemű a felvetés vagy feltételezés, de hogy ellenpontozzak ebben a műsorban egy picit. Szóval el lehetett volna ezt szúrni? Amikor egy ilyen jeles szövegíró, zeneszerző, író, dramaturg, Radnóti Zsuzsa például, egy ilyen nagymúltú színházi ember, Marton László, a Víg Színház, mint a kolmelegés keretezés az egésznek, feltörekvő fiatal színészek, férfi színészek állnak színpadra, jó dalokkal. Szóval hol mehetett volna ez félre?
Hát egyrészt szerintem mindent el lehet szúrni. Tehát, hogy mindenre van példa a zene történetében, vagy a művészet történetében. Tehát, hogy olyan produkciók, ahol minden adott volt ahhoz, hogy ez most fantasztikus, nagyon durranyon, nem tudom én, Amerikában volt egy musical, a Spider-Manhez írtak a U2 tagjai zenét. Na most a Pókember sztori a YouTube tagjaival is akkorát bukott, mint az ólajtó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy önmagában ezek jól is elsülhetnek, tehát az energiák jól kapcsolódhatnak, vagy az egész félre is csúszhat, de ugye utólag már tudjuk, hogy ez egy óriási siker lett, és van még egy név, akit én mindenképpen megemlítenék, mert egyébként szerintem ez egy Tehát, hogy ugye én abszolút nem várom el egy musicaltől, hogy eredeti legyen, de ha van valami, ami eredeti a Pál utcai fiúk musicalben, az, hogy a ritmust használják. És ebben kulcs szerepet játszott Dés László fia, Dés András, aki ugye ott is van, mint kreatív munkatárs, hogy ugye egyrészt a dalok tele vannak tisztán ritmikus, ahol egyszerűen csak ütőhangszerek játszanak ritmikus elemekkel, ami ugye hát maga ez az erő, ami, tehát a ritmus ugye a legatavisztikusabb, legősibb eleme a zenének. És az, hogy a nagy csata jelenet az egy ilyen ritmikusan koreografált valami, ez szerintem nagyon sokat hozzátett, és igen, hozzátesz az, hogy egy egészen elképesztően erős szereposztás volt csupa fiatal színésszel, akikkel ugye föl is vették ezt, és ez egy nagyon fontos egyébként, egy fontos összetevője a musicalek sikerének, hogy ugye mindig kiadják, hát ez egy Broadway hagyomány, az úgynevezett cast albumot, tehát az első szereposztással lemezre veszik magát a zenét. És ugye rögtön az első előadások után mindenki ezt elkezdte hallgatni, az is, aki nem jutott be, tehát a közönség egy nagy része szerintem a második hónaptól kezdve már úgy ment el, hogy fejből tudta a dalokat. És ez őrületes erőt ad.
Beszéljünk szerintem a Grund című dalról, ha már itt a dalok kerültek szóba, ami egy ilyen, már azt is mondanám, hogy össznemzeti, vagy össznépi himnusszá avanzsált az elmúlt években. Ennek a dalnak mekkora szerepe van abban, hogy gyakorlatilag túl van a siker fogalmán ma a Pál utcai fiúk? Én most ezt megnéztem pár héttel ezelőtt készülve erre a beszélgetésre, és ott valami egészen más légterű, levegőjű, atmoszférájú előadás kerül színpadra, vagy veszi át a hatalmat, amikor ez a dal elhangzik. Az ezt követő pillanatok rockstar vagy rockkoncert élményhez hasonlítottak bennem. Miért?
Én a legelső előadások egyikét láttam, tehát nem tudom, 8 évvel ezelőtt, igen. És már akkor is ez a dal nagyon kiemelkedett. Tehát, hogy van valami olyan ereje, ami egész különleges, erre egyébként nekem van egy magyarázatom, ami zenei magyarázat, és majd mindjárt szívesen elmondom, de én külön választanám azt, hogy ez a dal egy elképesztően jól megírt és tökéletes zárószáma egy ilyen történetnek és egy ilyen produkciónak, attól, hogy az utóbbi években ez a dal, ez tulajdonképpen kinőtte nem csak a Víg Színház kereteit, hanem tulajdonképpen a dal státuszon is túlnőtt, aminek hát alapvetően belpolitikai okai vannak, hogy évek óta, azt hiszem talán a tanártüntetéseken tűnt föl először, mint egy ilyen közösség által énekelt dal, ahol ugye az egésznek van egy ilyen nagyon erős
áthallása
a konkrét, tehát gyakorlatilag ma, ha bármilyen kormány ellenes tüntetés van, akkor egy ponton ez a dal megszólal. És ez szerintem, ami egyébként egy csodálatos dolog, tehát a zene történetében rengeteg ilyen példát lehet hozni, hogy egy dallam az leválik a saját eredeti funkciójáról, helyéről, és átkerül egy másik térbe.
Tud-e ez kontraproduktív lenni?
Biztos tud kontraproduktívnak lenni, tehát hogyha ha valaki például a másik politikai oldalon áll, akkor ez biztos egy nehéz ügy, ezt én nem tudom megmondani, de közben meg ugye az az érdekes, hogy kilép ebből az eredeti közegéből, de ott is megmarad, hiszen nem vették ki a produkcióból, és akkor ez oda-visszahat. Biztos lehet egyébként kontraproduktív, tehát hogy de én azt gondolom, meg hát az elmondása szerint, ha most látta, hogy ez inkább hozzáad, mint elvesz az élményből. Tehát, hogy van valami olyan plusz erő ebben a dalban.
De azt mondta, hogy zenetechnikailag is kiemelkedik a többi
között. Igen, ugye engem az nyűgöz le ebben a dalban, hogy én ugye egy pár éve foglalkozom elég intenzíven popzenével, van egy dalszerelő műhelynevű ilyen előadássorozatom, és nagyon sokszor előjött már, pedig összesen 14 dalt elemeztem az elmúlt években, tehát nem nagyon sokat, és ennek kapcsán is rengetegszer előjött az a 4 akkord, amit itt Dés László használ. Ez a leg legelcsépeltebb négy akkord, amit a popzene történetében használnak. Ennek külön Wikipédia szócikke van, az a neve, hogy 50s chord progression, tehát az 50-es évek óta ezt a négy akkord, ennek valami, bármilyen sorrendben lehet használni, ez ilyen, és ugye ez egy, tehát mit, Taylor Swift azt hiszem 20-valahány dalában használja ezt az akkordmenetet. Most Dés László, ez egyébként szívesen elmondom, hogy biztos van olyan, aki valamennyire zeneileg képzel, de hogyha az ember elkezd gitározni, akkor ez kb. A harmadik alkalom, az F-dur akkordot nehéz lefogni, de ez a C-dur, G-dur, A-mol, F-dur. Ez tényleg ez a legalapabb négy akkord. És erre ugye lehet két dolgot mondani. Az egyik azt lehet mondani, hogy úristen, ez hát ez mennyire sablon, de erre viszont azt tudom válaszolni, és hogy hát ebben nincs semmi eredeti, de erre azt tudom mondani, hogy ez a négy akkord mindenkinek a rendelkezésére áll, hogy írjon belőle egy jó dalt, és ami legyen sláger. És a Dés Lászlónak ez sikerült, de ami ebbe a dalba egész megdöbbentő nekem, hogy, tehát én ezt abszolút egy bátorságként, tehát én ezt azt látom, tehát hogy az, hogy Dés László a maga zenei tudását, ugye nem arról van szó, hogy ő nem tud ennél fantáziadúsabb akkordokat kitalálni, hiszen az ország egyik legnagyobb jazzzenészéről beszélünk, amúgy, hanem van bátorsága ebből írni egy olyan dalt, aminek már a dallama az nyilván teljesen eredeti, de ami még megdöbbentőbb, hogy ennek a négy akkordnak egy másik permutációja, tehát más sorrendben ugyanez a négy akkord, a dalnak a refrénje. Tehát olyan nekem, így most, ha egy kívülről elemzőként ránézek erre a dalra, akkor olyan, mint aki 19-re húz lapot, hogy itt van ez a nagyon elcsépelt akkordsor, ez lesz a verze, és ugyanezt a nagyon elcsépelt akkordsort egy pici változtatással beteszem refrénnek. Na most ez ugye vagy kuka, vagy mennybe menetel. És itt most mennybe menetel lett, és hát tényleg én emlékszem arra, hogy kritikusok is, akik azért úgy kicsit fanyalogtak, hogy persze már annó az első előadás után, hogy hát egy nagyon erős előadás, hát a dalok olyan nagyon Dés Lászlósak, de azért van egy dal, ami kiemelkedik, ez. Na most ez egy csoda szerintem, hogy azt a dalt emelik ki a kritikusok, ami, ha jobban megnézzük a szerkezetét, valójában a legbanálisabb akkordokat használják, de hát ez szerintem egy zeneszerzői nagyság, mert szokták kérdezni, hogy hát ugye rengeteg ilyen szerzői jogi vita van manapság popzenében, hogy akkor most X ellopta Y ötletét, hogy lehet-e lopni a popzenében, szerintem nem lehet mást. Tehát egyszerűen a popzenének ez a lényege. És az lesz igazán sikeres, aki képes valahogy úgy használni a meglévő eszközöket, hogy az mégis valami új minőséget hoz föl, nem zenei értelemben, tehát hogy a dallam is nagyon szép az a dallam, de az se, tehát ez nem egy Schubert dallam, de ugye van még egy dolog szerintem, ami ezekben a dalokban fantasztikus, és ez is hihetetlen Dés Lászlónak nem tudom, ez az ő dalszerzői zsenialitása, hogy ugye nagyon-nagyon régóta, mióta dalokat ír, alapvetően színészeknek ír dalokat. Tehát nem tudom, Cserhalmi György, meg Udvaros Dorottya, meg tehát hosszú-hosszú évtizedek óta. És abszolút nem bántásból mondom, de ugye egy színész az nem egy operaénekes, vagy nem egy jazzénekes. Tehát nincs nagy hangterjedelme, nagyon erős karaktere van, nagyon kifejezően tud énekelni. Ezért ezek a dalok nagyon egyszerűek dallamilag, többnyire. Nem mindegyik, de a többségük. Ez a Grund dal is. Ami ugye egyrészt csodás, mert a színész fantasztikusan fogja énekelni, másrészt csodás, mert mi, a nézők nem tudunk énekelni, tehát nekünk olyan dalokat jó hallgatnunk, amiket mi magunk is elő tudunk aztán otthon, vagy legalábbis dudorászni, meg fütyörészni, meg nem tudom. Tehát, hogy egy nagy operaária, az lenyűgözi az embert.
De az minden musical-el így van, nem? Tehát a musical-ek sikerének az egyik titka, hogy könnyen dúdolható egy átlag néző számára, és dallamtapadással bíró, és recitálható dalokról.
Igen, igen. Hát vannak azért ilyen nagy, nem tudom, Andrew Lloyd Webber musicalek, ahol aztán vannak ilyen óriási, nem tudom, ilyen ária-szerű dalok, de alapvetően abszolút, tehát, hogy ez egy nagy, de hát ez ugye minden popzenének ez az egyik fontos vonása, hogy tudok ezen a borzasztóan szűk mesdjén menni, ahol egyfelől ott van ez az eredetietlenség veszélye, másfelől ott van az elcsépeltség veszélye, és akkor így megyek ezen a keskeny pallón, és ki kell találnom egy olyan dallamot, ami visszaveri az összes vádat, és aztán sikeres lesz. Most ugye azt kapargatjuk egy kicsit, hogy a popzenében ugye már mindent megírtak, és egy zeneszerző az kész elemekből szedi össze a dolgait, de hát a Pál utcai fiúk történet is ugye ezt is már ezerszer megírták, a két tábor, aki egymással szemben áll, az önfeláldozó, és, az ön, és, a, és ugye a nagy tettbe belehaló fiú, akinek a halála aztán végül is elhozza a békét. Hát a Rómeó és Júlia történet az bizonyos értelemben ugyanez, ott vannak a Montaguk meg a Capuletek, meghal a Rómeó meg a Júlia, és akkor a végén azt mondja a herceg, hogy akkor tessék, kössetek békét. Tehát, hogy ezek annyira ősi történetek, meg egyáltalán ez az, amit az előbb mondott, a barátság. Hát ugye a barátság ez az egyik fontos szál. A másik a harc, vagy a küzdelem, ami ugye hát megint csak konkrétan is, meg metaforikus értelemben is működik, és egyébként tényleg én is azt látom, hogy tehát ugye ez a vésük idem a fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk, hát ez ugye a tizenéves fiúk, akik a szomszéd, nem tudom én, csapattal küzdenek, ettől kezdve gyakorlatilag az ukrán-orosz háborúig a teljes mai emberi létezést lefedik. Itt ugye arról van szó, hogy van egy színház, a Víg Színház, ami mellesleg egyik repertoár darabként adja elő a Pál utcai fiúkat. A Pál utcai fiúk az egy olyan musical, ami hogyha Magyarországon lenne ennek kultúrája, na minden este megtöltene egy színházat. Tehát a Broadway-n ugye minden színházban egy musicalt játszanak. Ugyanazt minden nap. Van, hogy napi kétszer hétvégén.
De változó szereposztásba tegyük hozzá, nagyon sok.
Nagyon sokszor igen, nagyon sokszor nem. Tehát van olyan, hogy valaki, mindig van persze egy, tehát megbetegszik, tehát van egy B szereposztás, de vannak olyanok, akik sokszor egy éven keresztül, mert ugyanis nem teheti meg, tehát ő a sztár, miatta megy a közönség. Egyszerűen nem tehetik meg, hogy, és akkor tényleg, ugye ebbe akkora pénz mozog Amerikában, hogy ezek a zenész ismerősök mondták, hogy egy klasszikus oboista elmegy a Broadway-re játszani, egy évig játszik a Broadway-re, vesz egy házat, és aztán elindítja a klasszikus zenei karrierét. Egy oboista. Ez nem a szerző, nem az énekes sztár, hanem az egyik zenész. Most ugye ez egy nagyon más helyzet Magyarországon, hogy itt ennek a nagyon sikeres musicalnek ugye nem egy musical színház ad otthon, mint mondjuk a Madách Színház, ott is egyébként nagyon nagy sikerű musicalek mennek, hanem egy színház. És egyébként lehet, hogy ez is hozzátesz egy kicsit. Tehát, hogy ugye biztos vannak olyan színházba járók, akiknek mondjuk a Madácsba nem mennek el, mert az egy ilyen nagyon túlpopuláris, de a Víg Színház az mégiscsak a Víg Színház. És akkor így könnyebben keveredik a hagyományos színházlátogató közönség, aki egyszer csak azt mondja, hogy jé, hát engem is lútbőrözött a hátam, bizony eddig nem szerettem a musical, de ez eljöttem az unokámmal, és hát ez fantasztikus élmény. Meg azok, akik egyébként nagyon szeretik a musicalt, vagy éppen valamelyik sztár miatt, sztár színész miatt mennek el. Egyébként ez is egy teljesen normális vonása a musicaleknek. Ráadásul azért ebben van szerintem egy öngerjesztő folyamat is, tehát így ugye már most is tulajdonképpen ez egy kultikus előadás. 20 év múlva már tényleg az lesz, hogy hát ezt muszáj megnéznie mindenkinek, aki egyáltalán színházba jár.
Ez volt tehát a Nagy Mű Lászlóval, Hunderlich Józseffel és Fazekas Gergellyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap 1 órától itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
A Nagy Mű Kadarkai Endrével.